Hajd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első versét. 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Elfoglalva folytassuk Isten dicséretét, kikeresvén a 275. dicséretünket, aminek az összes verszakát énekeljük. 275. dicséretünk így kezdődik. Az Úristen az én reménységem.
Erőtlenségemben és szükségemben.
Ami Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. És most pedig hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk.
Intések és üdvözletek Tesszaloniki leveleikhez. Kérünk továbbá titeket, Atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, áldunk azért téged, hogy te valóban hű vagy. Köszönjük, hogy cselekszel és munkálkodsz a mi életünkben. Legyünk akár kicsinyek, akár nagyok, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogyha te ott vagy a mi életünkben hűségesen, akkor mi is tartozunk azzal, hogy ott legyünk melletted minden tekintetben, hogy tudjunk téged felvállalni ebben a világban, ahol olyan sokan nem ezt teszik, hanem futnak a világgal, futnak a világnak a dolgai után, futnak a pénz után, minden után, ami ebben a világ szerint fontos, és arra kérünk téged, hogy taníts bennünket, hogy velünk ez ne így legyen, hogy tudjuk, hogy minek hol a helye az életünkben. Kérünk Jézus Krisztus, hogy segíts nekünk ma is megtapasztalnunk a te hűségedet, a te lelkednek erejét, az, hogy valóban abból tudjunk táplálkozni, amit te nekünk mondasz, ezen a mai Isten tiszteleten is. Kérünk, Urunk, hogy valóban beszélj a mi szívünkkel, mert egyedül rád van szükségünk. Ámen. Most pedig szeretném kérni a gyermekeket, a gyülekezet pedig újra. Hát akkor valami hitvalló köszöntést, egy jó hangos áldás békességet. Áldás békesség! Az első, amit szeretnék tőletek megkérdezni, hogy szerintetek az emberek miért ünnepelnek? Az emberiségnek miért vannak ünnepei? Miért lehetnek? Kinek van tipje? Miért vannak ünnepek? Mondjál valamit. Kinek van tipje? Miért vannak ünnepek? Szerinted? Gondolkodtatok már ezen egyáltalán, hogy miért vannak ünnepek a hétköznapok között? Még sosem? De azért jó, amikor vannak, nem? Ugye? Főleg azok az ünnepek, amikor, mi van? Iskolai szünet. Ugye azokat azért nagyon megszeretjük jegyezni, igaz, hogy de jó, nem kell menni iskolába. Az ünnepekre nagyon nagy szükség van. És nem csak a világban van nagyon nagy szükség, hanem az egyházban, a hívő életben is vannak ünnepek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mikor van a legnagyobb ünnep. az egyházban, az Isten egyházában? Hát például karácsonykor, igen, akkor egy nagyon nagy ünnep van, aztán húsvétkor nagyon jó, aztán. Mikor? Még? Akinek van még ünnep? Pünköstkor, így van, így van. Tulajdonképpen ezek azok a nagyon fontos ünnepeink, amikhez mindig ragaszkodunk, és általában ezeken az alkalmakon meg is szoktunk jelenni a templomban, Isten tisztelten, és nem is akármi szokott ilyenkor zajlani, mint olyan Isten tisztelt, amelynek része az is, hogy úrvacsora szokott lenni, amikor nem csak egyfajta lelki megtapasztalását tapasztaljuk meg Krisztusnak, hanem minthogyha itt lenne közöttünk, ugye, jelként, ugye itt van a kenyér és a bor. Igen, és azt tudjátok, hogy mikor van a mennyben a legnagyobb ünnep? Na, mikor van a mennyben a legnagyobb ünnep szerintetek? Karácsonykor van, mennyi testvér szerint. A mennyben, akkor elad nektek, ez le van írva egyébként, meg is lehet keresni a Bibliában. A Lukács evangéliumának a 15. részében, a 7. versben van ez leírva. A legnagyobb ünnep, a legnagyobb öröm a mennyben akkor van, amikor egy bűnös ember megtér. Ez a legnagyobb ünnep a mennyben. És annak idején, amikor még ezt sokáig csináltam is, amikor hittan táborokat tartottunk Tahiban, itt voltak szerintem, ők a nagyon nagyok, akik voltak vele még annak idején, amikor én főztem, ott volt, akkor nekem van egy olyan szokásom, hogy amikor egy gyermek szól, hogy ő szeretné az életét rábízni Jézus Krisztusnak, szeretne megtérni, akkor én ünneplőbe szoktam volt öltözni. És meg szokták általában kérdezni, hogy miért. És én azért szoktam ünneplőbe öltözni, és el szoktam mondani ott a gyerekeknek is, elmondtam, mert a legnagyobb ünnep a mennyben az, amikor egy gyermek rábízza az életét Jézus Krisztusra, vagy amikor éppen egy felnőtt teszi ezt, és akkor nem lehet oda menni egy rövid naciba, meg egy pólóba. Akkor meg kell adni a módját, ugye? Ünnepen ti is fel tudtok öltözni, gondolom, szép ruhába, igaz? Amikor ünnepelni mentek. Ezért nagyon fontosak az ünnepek. Mert ezek nem mások, mint Isten szeretetének különleges megnyilvánulásai felénk. Akár egyházi ünnepről beszélünk, akár világi ünnepről. Mert mindegy felé mutat, a menny felé. Áldás békességre. Most pedig keressük ki igehirdetésre készülve a 25. Zsoltárunknak a második versét, és ezt énekeljük. 25. Zsoltárunk második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg!
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenek igéjét, melyen keresztül az ő üzenete érkezett el mi hozzánk, a felolvasott igeszakasz alapján hirdetem néktek, hozzáolvasom még a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 22. részének 19. versét. Lukács evangéliuma 22. részének 19. verséből így szól hozzánk Istennek igéje. És minek utána a kenyeret vette Jézus, hálákat adva megszegte, és adta nékik, és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! A felolvasott igeszakaszból, a Tesszalonika levélből, amelyet a napokban olvasunk, bibliaolvasó kalauzunk szerint, egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni, és a textus alapján Isten igéje fényébe helyezni, mégpedig ez a gondolat a hálaadás. A hálaadás. Hogyan vagyunk mi a hálaadással? Többször megcsendül a Szentírásban, hogy Jézus hálát adott. A felolvasott igében is ezt olvastuk, hogy nagy csütörtök este, az utolsó vacsora alkalmával az Úr Jézus veszi a kenyeret, és hálát ad. Pál apostol a hosszan felsorolt, mint egy parancs sorozatában, utasítás sorozatában, ezt mondja többek között, hogy mindenért hálákat adjatok. Legyen ott a hála a ti szívetekben. Legyen ma szó az Isten iránti hálaadásról. Mindenekben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által ti hozzátok. Nagyon furcsa parancs ez. Nagyon furcsa, és én vallom testvérek, hogy a mai ember életében talán a legnagyobb hiányosság. Még a hívők életében is. Annyi minden van bennünk, de a hála, a túlcsorduló hála, az, hogy igazán hálás legyek, az valahogy hiányzik. Miért? Mindenekelőtt hiányzik azért, amiért Istennek a parancsai olyan furcsák. Minden parancs. Nem tudom, olvastuk, vagy nem tudom, figyeltünk-e, miközben hallgattuk a lekciót, amiket Pál apostol ilyen slágvortokban felsorol. Hogy ezt tegyétek, ez meg ez legyen a ti életetekben. Olyan furcsák, mert ellentmondás nem tűrő parancsok ezek. Nagyon érdekes. Nem azt mondja, hogy legyetek hálásak akkor, ha. Nem azt mondja, hogy engedelmeskedjetek akkor, ha. Hanem egyszerűen parancsba adja az Úr, hogy tegyétek ezt. Nagyon erőteljes, ellentmondás nem tűrő parancs. És ezt mi nem szeretjük. Ezt mi nem szeretjük. A mai embernek ez nagyon nem tetszik. A 21. századi ember már végképp leszokott arról, hogy mindenféle parancsnak engedelmeskedjen. Nem is kell mindenféle parancsnak engedelmeskedni. De amit Isten elénk tár, manapság már minden olyan bizonytalan lett. Minden relatív, mondják sokan. Honnan tudjuk, hogy ez az igaz, és nem valami más? Honnan tudjuk, hogy tényleg ennek kell engedelmeskedni, és nem valami más? Egyszerűen a másik is olyan szép, és szimpatikusnak tűnik. A legtöbb ember úgy fogalmaz, hogy ó, kérem, ne legyünk ilyen sarkosak. Nem szabad ezt ennyire kiélezni. Azért ne legyünk már túlzók. Milyen érdekes, hogy Pál apostol egészen túlzóan, egészen sarkosan, egészen határozottan azt mondja, hogy igen, minden körülmények között adjatok hálát. Minden körülmények között engedelmeskedjetek. Ne legyen feltétel a ti szívetekben. Olyan nagy áldása az Istennek, olyan nagy ajándéka az Istennek, hogy az ő beszédét, az ő igéjét, a Szentírást, az tulajdonképpen nem sikerült alámosni. Ideológiák jöttek, mentek. Birodalmak regnáltak hosszabb, kevesebb, kisebb-nagyobb hatalommal. De van egy fix pont, ami már csak egy egyszerű pragmatikus elv is lehet a mi életünkben. Isten igéjét nem sikerült alámosni. Testvérek, van egy olyan fogódzó a mi kezünkben, amit nagyon jó lenne komolyan vennünk. És ebben a nagyon biztos fogódzóban Isten igéjében sok ilyen parancs, ilyen ellentmondás, nem tűrő kijelentés van. Milyen jó lenne, hogy ezeket komolyan vennék sorban. Ilyeneket olvasunk például a Bibliában, hogy minden lehetséges a hívőnek. Minden lehetséges a hívőnek. Vagy akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Biztos ez? Komolyan vesszük mi ezt? Vagy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tényleg van erőm mindenre a Krisztusban? Nem pont azzal kínlódnak még a hívők is, hogy milyen gyengék vagyunk? Milyen nyomorultak vagyunk? Vagy semmi sem szakaszhat el engem a Krisztus szeretetétől? És ebbe a sorba kapcsolódik be, amit Pál apostol így mond, mindenért hálát adjatok. Legyen ott a hála ti szívetekben szüntelen. Én vallom testvérek, hogy a legnehezebb parancs. Beszélgettünk már gyülekezetünkben többször, bibliaórán, ifjúsági órán, konkrétan a hálaadásért. És akkor mindig az jön elő, hogy persze, hogy hálás a szívem, amikor valami jó dolog történt velem. De ha nagyon őszintén a szívünkben nézünk, kiderül, hogy akkor sem vagyunk hálásak, hanem magunkra vagyunk egy kicsit büszkék. Hogy ezt éljön, elintéztem, megszereztem, stb. Na de az apostol nem azt mondja, hogy adjál hálát akkor, amikor valami jó sikerült, hanem mindenkor, szüntelen, mindenért hálát adjatok. Testvérek, ezt élni kellene. Ebben gyakorolni kellene magunkat. Ha valaki ezt éli, az kap olyan alapot az életében, amely soha nem ingadozik. Valaki így fogalmazta meg egyszer, hogy a hálás ember kicsit hasonlít ahhoz, mint akit bebetonoztak. Az nem rendül meg. Ha valaki valóban őszintén hálás tud lenni, az nem ingadozik. Az olyan stabilan áll, az fix, az határozott. Annak fogódzó van a kezében, mert az Istenbe tud kapaszkodni. Mindenért hálákat adjatok, mondja az apostol. Olyan jó lenne ráállni. Nem azt méricskéni, hogy most nekem mi a jó és mi a rossz, és miért vagyok, miért nem vagyok hajlandó hálát adni, hanem mindenért. Valaki megkérdezte tőlem, hogy na de tiszteletes úr, most jött ki a diagnózis. Itt a papír a kezembe. Legyen szíves, ne magyarázzon már nekem arról, hogy adjunk hálát ezért. Mondom, meg kellene próbálni. Valóban, emberileg nézve, a földi létből nem olyan sok van már hátra. Mellesleg, jaj, de jó, hogy ezt tetszik tudni, mert lehet készülni, és lehet hálát adni. És Istennek hála, ezt a testvérünket megajándékozta az Úr azzal, hogy tényleg tudott hálát adni a betegségért is. És hálás szívvel ment haza, mert ő hazament. Mindenért hálát adjatok. Olyan döbbenetes, ami Urunk Jézus Krisztusnak a földi élete, az ő életének a vége. Amikor az egyetlen egy verset olvastam, itt az utolsó vacsoránál, Jézus a Golgotai kereszt tövében mit csinál? Halljuk minden úrvacsorosztásnál, vette Jézus a kenyeret, és mit csinál? Hálát ad. Mikor? Testvérek, akkor, amikor már a földi életből nincs neki hátra 24 óra. Mit csinál Jézus? Hálát ad akkor, mikor világosan tudja, hogy az egyik tanítványa éppen megy és elárulja őt, amikor hajszák pontosan tudja, hogy majd jönnek a katonák és őt megfogják, amikor világosan látja, mert Jézus tudta, hogy mi vár rá majd nagy pénteken, tudja, hogy milyen szenvedés, milyen kínok várnak rá. Mit tesz Jézus? Hálát ad. És megtöri a kenyeret. Pedig ő hajszák pontosan tudja, hogy mi fog vele történni. Egy napon belül elfogják, ütik, verik, leköpik, meggyalázzák, emberi méltóságától, emberi mi voltától totálisan megfosztják, anyaszült mesztelenül keresztre szegezik, kigúnyolják. És mit csinál Jézus? hálát ad. Hálát ad. Vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte. Azt teszi, amit Pál apostol tesz, amit a beliekhez írt levélben, ezt mondja nekünk, mindenért hálát adjatok. Nem tudom, testvérek, hogyha mi a saját életünket mérlegre tennénk, vagy csak az elmúlt hetünket, sokkal-sokkal kisebb bajok között, mennyire képtelenek vagyunk mi hálát adni. Egyikünk sem tudja például, hogy hogyan fogunk elköltözni ebből a világból. Isten kegyelme előlünk elrejtette. Ha úgy vesszük, az egyszerű fiával szemben Isten kegyetlenebb volt, mint velünk szemben, mert Jézus tudta, és mégis tudott hálát adni. Ott volt a szívében a hála nagy csütörtök este is. Milyen borzalmas lenne, ha mi tudnánk, hogy mikor fogunk meghalni, hogy hogyan fogunk meghalni. A legtöbb embert, ha megkérdezik, hogy hogyan akar elmenni ebből a világból, azt mondja, hogy jó lenne elaludni és fel sem ébredni. Tényleg jó lenne. Nem vitatkozom én ezzel. Jézus tudta, hogy őt egy mesztelen testtel keresztfára fogják szegezni. És mégis hálát ad. Mégis hálát ad. Jézus nem halhatott meg békességben, nem aludhatott el, úgyhogy nem ébredt föl. Neki halálos ágy sem jutott, neki a kereszt durva fája jutott, a kábítóitat elutasította azért, mert tökéletes megváltást akart szerezni és szerzett, azért, mert ő tökéletesen át akarta élni, érezni mindenkin, hogy ő mindent elvállaljon. Önként ment az átokra, ahogy szoktuk énekelni. Önmaga ment. Honnan tudjuk? Onnan tudjuk, ahogy az olvasott igéből hallottuk, ez az én testem, és megtörje a testét, megtörje a kenyeret. Én adom magamat a keresztre. Miért? Ti érettetek. És közben mit csinál Jézus? Újra mondom, hálát tesz, hálát ad. Hálás. Nem hívja az angyalseregeket. Nem kergeti szét a elfogására érkezőket. Hanem megy a keresztre. Olyan jó lenne, hogyha tényleg a mi szívünkből felfakadna, nagyon őszintén, hogy köszönöm, Uram, hogy te ezt tetted értem. Köszönöm, Uram, hogy noha én olyan hálátlan vagyok, amilyen. Köszönöm, Uram, jó lenne elmondani, tényleg őszintén. Köszönöm, Uram, hogy noha engem nem jellemez ez a lelkület. Te mégis mérhetetlenül szeretsz engem. Ismét itt lehetek a te színed előtt, és ismét figyelhetek rád. Köszönöm, Uram, hogy te értem mentél a kereszt. Mivé lennénk a te áldozatod nélkül? Most már történhet velem bármi, hiszen a legfontosabbat te megszerezted. Hiszen enyém a menny, hiszen enyém az örök élet. És ha valami szenvedés vár rám, Uram, én akkor is hálás akarok lenni néked, mert az biztos, hogy a mennyek országába érkezem meg. De jó lenne, ha el tudnánk mondani, köszönöm, Uram, a betegséget. Köszönöm, Uram, a próbatételt. Köszönöm, Uram, a veszteségeket. Ebben is mind-mind a te szereteted van benne. Gondolj Jézusra, testvér. Ha ő hálát tudott adni, akkor mi miért nem tudunk? Ki tud igazán hálát adni közöttünk? Ki tud hálás lenni? Testvérek, az, aki a megfeszített és feltámadott Jézust hordozza a szívében. Ha valakinek a szívében ott él az Úr Jézus, az tud hálás lenni. Az nem zúgolódik. Az valóban tud örülni a legkisebb dolognak is. Az valóban őszintén hálás tud lenni. És figyeljük meg, hogy Jézus hálája nem szűnik meg az utolsó vacsora után. Olyan érdekes, amikor Júdás elárulja őt, akkor Jézus nem azt mondja, hogy elnye, de kitoltak velem. Nem mondja, hogy hinnye már, hát hogy kerülhet az ember ilyen helyzetbe. Hanem mit mond? Most dicsőítetik meg az embernek fia. És közben elárulják. Hogy beszélhet így valaki? Amikor Jézusnak minden oka meglenne arra, hogy saját magával foglalkozzon. Amikor Jézusnak minden oka meglenne arra, hogy méltatlankodjon, hogy elmondja nagyon őszintén, hogy kedves tanítványom, hát te ilyen meg ilyen gaz emberek vagyok, hát nekem most miattatok kell meghalnom. Ehelyett Jézus hálát ad. És amikor Kajafás elé kerül, akkor sem elégedetlenkedik, nem mondja, hogy na hát, micsoda szörnyű helyzetben vagyok. Nem rázza az ökvét, hogy ilyen meg ilyen az emberiség, hanem azt mondja Kajafásnak, meglátjátok az emberfiát eljönni hatalommal és dicsőséggel. Miért tud Jézus hálás lenni? Testvérek, ezért. Mert Jézus távolra figyel. Mert ő a mennyei világra figyel. És amikor elítélik, akkor is tud hálát adni. Ezért tudott a kereszten is imádkozni, miközben szegezték. Mert ő a mennyei világra nézett. És akkor mi miért nem tudunk? Testvérek, azért, mert mi csak saját magunkra nézünk. Figyeljük meg. Az imádságainkat például nagyon jól le lehet mérni rajta. Mivel foglalkozunk, mivel vagyunk mi tele? Jézus a mennyei világra nézett. A gyalázat fáján, mikor haldoklik, mikor dzsúfolják, az egyik lator szitkozódik, mit mond a másiknak? Ma velem leszel a paradicsomban. Persze, hogy fáj a kereszten. Persze, hogy kínok és szenvedések vannak. De ma velem leszel a paradicsomban. Ki tud tehát közülünk mindenért hálát adni? Testvérek, az, aki ezzel a Jézussal él együtt. Aki az életét összekötötte Jézus Krisztussal. Az már látja itt a földön, hogy az én helyem megvan az üdvözültek seregében. Az már látja itt és tapasztalja, hogy én egyszer majd odaállt, ő nála leszek. Itt értjük meg tulajdonképpen, hogy a hitetlen ember miért nem tud hálás lenni. Itt értjük meg, hogy a pogány Magyarország miért nem hálás. Miért jut csak el odáig, hogy rázza az öklét és szitkozódik. És egyáltalán nem tud örülni. Persze, hogy nagy a baj. Ma Magyarországon is nagy a baj. Meg a világon is nagy a baj. De bocsánat, hol van ez Jézus szenvedéseihez képest? Már ne haragudjunk. Ha Jézus tudott hálát adni, akkor mi miért nem tudunk? Valaki mondta, ezért a bajért, meg ezért a helyzetért? Igen. Hogy csak ilyen kicsi. Mert lehet még rosszabb is. De jó lenne ebben változnunk, nem? Hogy az a hála, ami Jézus jellemezte, ott lenne a mi szívünkben. A magyar nép nem tud távolra nézni. Nem tudom, mi tudunk-e testvérek. Legnagyobb bajunk, nincs igazi mennyei perspektívánk. Csak a szűkös, beszűkült saját valóságunkkal, saját világunkkal foglalkozunk. Olyan jó lehetne látni, hogy mi a mennyei hazára térünk, nézünk. Ha valaki nem akar az ígéretekre tekinteni, ha csak a jelen eseményeit látja, csak azzal foglalkozik, az persze, hogy ideges. Az persze, hogy zúgolódik. Én megértem. Az persze, hogy iszik és kábítószerhez nyúl. Teljesen természetes. Semmi felfoghatatlan nincs ebben. Nem? Hát világos, hát nincs neki mennyei perspektívája. Örökös halál félelemben él, és átéli, tapasztalja, érzi, hogy egyszer minden elvétetik tőle. Boldog ember az, aki azt mondja, hogy igen, én hozzád megyek, Uram. És én ezért tudok hálás lenni. A mi úrunk Jézus azért halt meg, azért támadott fel, hogy megmutassa nekünk, hogy emberek, van okotok a hálára. Nézz a keresztre, testvér. Most nagyon őszintén. Lélek által nézz a keresztre, és lásd meg, hogy oda a mi helyünkre állt Jézus. Én vétkeztem a kezeimmel, és az ő kezét szegezték át. Nekem voltak parázna, tisztátalan, bűnös gondolataim, és az ő fejére tették a tövis koronát. Az én lábaim visznek a bűnre, és az ő lábait szegezték át. Nem kellene tényleg hálásnak lennünk. Ő elfoglalta ott a mi helyünket. Olyan jó lenne látnunk, hogy mindazért a sok-sok bűnért, amit mi összehalmoztunk, összehazudoztunk, összeszedtünk ebben a világban, Isten az ő haragját Jézusra töltötte ki. Ha innen indulsz testvér, akkor tényleg tudsz hálás lenni. Gondoljunk bele abba is, hogy amikor Pál apostol kimondja, hogy mindenért hálát adjatok, amikor ott van Pál apostolnak az az élete, amivel többek között egyszer kivégezték, nem sikerült a kivégzés, túlélte. De megkövezték, azt hitték, hogy meghalt, lábánál fogva kiúzták a szemétdombra, csak Pál magához tért és visszament. És ezek után leírja, hogy adjatok hálát. Kétszer megkorbácsolták, többször volt halálos veszedelemben. Nem arról van szó, hogy itt csak Jézusnak az isteni természetéből fakadóan volt hálára, vagy hálás a szíve, hanem ez nekünk is lehetséges. Jézus elszenvedte a mi bűneink büntetését, és arra akar indítani, hogy tényleg legyünk hálásak. És ő ezt mondta búcsúzóul, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Látod a testvér a te helyet a mennyben? Mert ha igen, akkor csak egyet tehetünk, akkor tényleg hálásak vagyunk. Mert ez a földi nyomorúság, amelyben vagyunk, elvétetik tőlünk, és majd egyszer ott leszünk ő nála. Valóban adja Isten mindannyiunknak azt, hogy így az Úr Jézussal együtt járva tudjunk hálásak lenni, tudjunk az ő dicsőségére élni. Amen. Feleljünk Isten igényére énekszóban a 294. dicséret harmadik versét énekeljük. Jézus üdvösségem, te vagy földön, égen, örök örömem. Bűnbánattal szeretnénk leborulni te előtted, Urunk, és szeretnénk vallani, hogy mi valóban olyan hálátlanok vagyunk. Valóban olyan hiányzik mindannyiunk életéből az igazi hála. Urunk, annyira jellemez minket az az üzleties gondolkodás, hogy attól tesszük függővé a mi hálánkat, hogy hálásak akarunk-e, vagy tudunk-e lenni, hogy mit kaptunk tőled. Látjuk, Urunk, a te ígérből, hogy mindez azért van, mert nem számolunk azzal, hogy a legnagyobbat, az örök életet, az üdvösséget te megszerezted nekünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy legtöbbször csak saját magunk körül forgunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyi minden fontos, csak az, hogy te reád nézünk szüntelen, hogy a mennyei világra tekintsünk, valahogy az nem fontos nekünk. Addulunk, hogy tudjunk ebből változni. Vésd nagyon mélyen a mi szívünkbe, Úr Jézus Krisztus, hogy Te, aki a gyalázat fájára készültél ott, az utolsó este, hálás tudtál lenni. És taníts minket az igazi hálára. Taníts arra, hogy szüntelen, mindenkor, mindenben hálát tudjunk adni néked, hiszen a Te kezedben van a mi életünk, és soha senki és semmi ki nem ragadhat onnan bennünket. Kötelezzél le minket, Urunk, a Te szereteteddel, a Te kegyelmeddel, a Te váltságműveddel. Mutasd meg, Urunk, hogy mi az, amiben változnunk kell. Mutasd meg, hogy mi az, amit le kell tennünk, amit itt kell hagynunk, és mi az, amiben egészen újat kell kezdenünk. De mindenek előtt abban újíts meg mindannyiunkat, hogy az a hála legyen ott a mi szívünkben, a mi lelkünkben, a mi életünkben, amely téged is jellemzett. Valljuk, Urunk, hogy pont azért nincs a Te egyházadon sem áldás, mert olyan háládatlanok vagyunk. Formálják mindannyiunkat. Formáld át, Urunk, ezt a gyülekezetet is, de minden gyülekezetet itt ebben a kicsiny hazában, akik Te hozzád gyűlnek, akik Te reád néznek, hadd legyenek igazán hálásak. Hadd lássák meg a Te hatalmas szabadításodat. És a kedves előtted, Urunk, használj fel eszközökként arra bennünket, hogy hadd tudjunk a Te szabadításodról bizonyságot tenni mindenütt, ahol Te helyezel minket. Hadd tapasztalják meg azok, akik körülvesznek bennünket, hogy mi tudunk hálásak lenni akkor is, ha valami talán nagyon nehéz. Könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk a betegekért, a nehéz terheket hordókért, a megfáradtakért. Úr Jézus Krisztus, Te légy mindannyiunkkal, mindannyiunk mellett, és abban segíts, abban változtass, amire a leginkább szükségünk van. Amen. Imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy perces csendes imádságban személyes imádságunkat is vigyük Isten színe elé.
pedig foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük, hogy az elmúlt héten eltemettük Krámer Károlyné Nagy Julianna testvérünket életének 87. évében. A vigasztalás igéit a példabeszédek könyvéből vettük, az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családnak. Utolsó útjára kísértük Hausner elemérné Endres Irént is, életének 70. évében. A búcsúztatás igéit a Prédikátor könyvéből vettük, végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, a kerék belezuhan a kútba, a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Isten lelke vigasztalja és erősítse a megszomorodott szívű gyászolókat. Szeretnénk hirdetni, hogy nagy örömmel, hogy Lukács Orsolya és Andrássy Dániel szombaton 5 órakor itt a templomban házasságuk megáldását kérték, Isten áldása kísérje életüket. Szeretnénk hirdetni továbbá, hogy október 13-án szombaton gyülekezeti, közösségi, családi sportnap lesz a gyülekezetünkben. Reménység szerint szép időnk lesz, mint amilyen most is vagyunk. Délelőtt 10 óra környékén kezdünk gyülekezni. Akik tudják, a testvérek közül sajnos ez így alakult, hogy ekkor van a futafok is, tehát néhányunk gyerekének ugye ott is meg kell jelenni. Ezért van, hogy tulajdonképpen a kezdés 10-kor kezdődik, és várunk mindenkit. A programok viszont azért próbálunk alkalmazkodni ehhez, hogy mindenki ide tudjon érni, mindenkinek a gyereke. Szeretnénk meghirdetni azt is, ahogyan a múltkor is már volt róla szó, hogy sütisütő verseny lesz a gyülekezetben. A sütisütő versenyhez és az egyéb programokhoz is a családok jelentkezését Kiner Erikánál várjuk. Egy perc rá, hogy lássanak, hogy te vagy, akinél jelentkezni kell. Már vannak családok, akik beneveztek erre, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a többieket is, lehet csatlakozni ehhez. Tehát sütisütő verseny lesz, akkor lesz családi ügyességi verseny, lesz családi foci verseny, erre is lehet jelentkezni, és azt hiszem, hogy itt van Szolontai Károly testvérünk, igen, itt van, ő lesz, aki a foci versenyt fogja koordinálni. Tehát ebben nem csak a gyerekek, hanem a felnőtteket, a családok, teljes családot várjuk erre a napra. Aztán szeretnénk hirdetni még az október 22-i hittanos gyülekezeti napot, itt tulajdonképpen pedig a hittanos családokat szeretnénk megszólítani. Nyilván itt azért lesz egy kicsi átfedés, de az nem baj. Tulajdonképpen ez a nap pedig úgy néznek ki, ez a 22-i nap, hogy itt lenne tulajdonképpen egy hittanverseny, amire minden iskolának a hittanosai közül, tehát akit a Jolaj tanít, vagy akiket én tanítok, 4 fős csoportokat várunk, 3-4 fős csoportokat, alsó tagozatos és felső tagozatos csoportokat. A hittanverseny alsós témája a Dániel könyvének az első 6 része. Ezt nézzék át a gyerkőcök, meg fogunk ebben segíteni Viola is és én is az eljövendő időben. Illetve a felsősöknél pedig a Lukács evangéliumának a példázatai vannak megadva. Ezeket kell átböngészni, és ezekből lesz majd a hittanversenynek az anyaga. Ami még lényeges, hogy ezen a napon pedig nem sütisütő verseny lesz, hanem főzőverseny, amihez pedig szintén Erikánál lehet majd feliratkozni és jelentkezni. Itt pedig családonként és iskolánként lehet benevezni a főzőversenyre, akár több család is összeállhat erre az alkalomra. Jó, most pedig átadnám akkor a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni a mai igeszolgálatot Papp Tibor testvérünknek, aki a Pest Szent Lőrinc Kossuth téri gyülekezet lelkipásztora. A mai napnak az is a különlegessége, hogy úgynevezett diakóniai vasárnap van, amelynek jegyében a Budapest déli egyházmegye minden gyülekezete a mai felsejpénzt a Pest Szent Lőrinc Szemere telepi templom építésére szánja. Tehát így gondoljunk erre, mi is nagyon sok támogatást kaptunk a gyülekezeti tagoktól is, de a közegyháztól is, például a dobóda kapcsán, és ezzel az összefogással tudjuk segíteni az új templom építését, amelynek ott is már igencsak ideje van. Szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétet, aki a tegnapi óvodai tanévnyitó ünnepélyen és az felújított épületnek az átadásán jelen volt, illetve aki hozzájárult ahhoz a szép alkalomhoz, amiben részünk volt. Külön szeretném megköszönni a óvoda munkatársainak az áldozatos előkészítő munkáját, akik szinte egész héten 12 órás műszakokat, vagy még hosszabb műszakokat vállaltak. Örülök neki, hogy és nagyon jó érzés volt, hogy az ünnepélyen szépen megtelt a templom, és a fogadáson is a óvoda nem csak gyerekekkel, de szülőkkel is tele volt. A hálaadás gondolata úgy látszik, hogy tényleg nagyon aktuális, mert nem beszéltünk össze a nagytiszteletű úrral, sem Pap Tiborral, sem Nagy Péterrel, de mégis a hírlevélben is ezek a gondolatok jelennek meg. Kérem, hogy akinek még nincs a kezébe, az vigye el, és olvassa el az ottani híreket. Ezek közül nagyon fontosak az októberi ünnepi alkalmak, amelyek most kezdődnek. Ugye minden vasárnap ünnepi istentisztelet lesz különböző témakörökben, és keddenként pedig közös témákról lesz előadás és beszélgetés sorozat. Tehát különösen hívjuk a keddi alkalmakra a gyülekezetünk közeddig lazán, vagy sehogy se kapcsolódó testvéreket. Egy jó alkalom, hogy azokat, akik a villanypástor mellől hallandóak egy kicsit odébb állni, azokat behívjuk. A teljes részletes program megtalálható a hírlevélben. Az első alkalom különösen érdekes, hiszen éppen kedden lesz a 80. évforduló, tehát a templom felszentelésének a 80. évfordulója, az most kedden lesz, és ez lesz éppen az első előadása a Budafoki Esték sorozatban, ahol előadóink Jó Ernő és Garbóczi László helytörténészek lesznek, a moderátor pedig Solymár Gábor evangélikus lelkész testvérünk. Ezúton is hirdetjük a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából szervezett gyerekrajz pályázatot. A felhívás szövege, akinek még nincs, az a kijáratnál átvehető. És már szerepelt ugye, de még egyszer említeném, tehát, hogy október 13-án szombaton lesz ez a gyülekezeti közösségi családi és sportnap, ami azt jelenti, hogy mindenki részt vehet, tehát nem csak azok, akiknek családjuk van, hanem aki egyedülálló, azokat is természetesen szeretettel várjuk, nehogy ebből valamilyen félreértés legyen. És mindenkit hívunk. A 22. napról azért azt tudni kell, hogy az előtte levő szombat az munkanap lesz, és ott egy háromnapos ünnep lesz, tehát lehet, hogy akkor néhányan nem lesznek itt közöttünk. A héten, ami még egy fontos dolog, hogy szombaton 8 órakor gyülekezünk a templomnál, hogy őrkénybe Demjén István sírjához kimenjünk, és ott koszorúzzunk. Aki még nem jelentkezett valamelyik lelkésznél, akkor az most megteheti, akár a lelkésznél, akár Szabó Katánál, akár nálam. Tehát jó, ha tudjuk előre, hogy hány autóra lesz szükség. 1 órakor, aki nem tud őrkénybe eljönni, az jöhet a budafoki temetőbe, hiszen ott például Székely Sándor lelkész testvérünknek, Lantos János lelkész testvérünknek, Fischer Márta testvérünknek a sírját fogjuk koszorúzni. Vasárnap pedig úrvacsorás istentisztelet lesz, megemlékezünk Demjén Istvánról, és egyben felavatjuk azt az utcatáblát, amit hál' Istennek már egyébként kirakott az önkormányzat. Tehát most már mindenki tudhatja, hogy a hivatalos címünk az a Demjén István utca 2. Akinek esetleg jár a fővárosi közlöny, örülnék, hogyha egy másolatot kaphatnánk erről a határozatról. Valamelyik augusztusi számban jelent ez meg. Én próbáltam ezt kinyomozni a fővárosnál, de elég reménytelen volt. Azt mondták, hogy keressem a honlapon, ott nincsen. Tehát aki ilyen hivatalos ügyekben járatos, annak kérjük a segítségét, hogy meglegyen a hivatalos határozatról, kihirdetésről. És az értesítés az azért fontos, mert attól a naptól számít hivatalosan Demjén István utcának az utca. Köszönöm szépen!
záróénekünket keressük ki, áldásvétel előtt a 196. dicséretnek énekeljük mind a 7 versét. A 196. számú dicséretünknek mind a 7 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.